Calvin konferenciát szerveztek a Pápai Református Teológiai Akadémián. Új információkat már kevésbé remélnek a kutatók Calvin Jánosról, de új megvilágításba kerülnek a korábbi tények, illetve előkerülhetnek olyan gondolatok Calvintól, amelyek ma is aktuálisak. Ilyen volt például a munka, annak tisztelete, és hogy hogyan lehet a munka egyben Isten dicsérete is. Például egy kórházi takarító munkája lehet Isten dicséret? Erről is beszélünk Szabó Előddel, a konferenciát szervező Calvin Kutatóintézet megbízott igazgatójával.
Mielőtt a konferencia, az idei konferencia témáiról, apropójáról beszélgetnénk, először arra kérném, hogy arról meséljen nekünk, hogy mi az, hogy Calvin Kutató Központ, ami szervezte ezt a konferenciát.
Még a tanszéki elődöm dr. Márkus Mihály püspök úr ötlete alapján jött létre ez a Calvin Kutató Intézet, aminek az volt a célja, hogy Calvin életével, munkásságával, meg hatástörténetével kapcsolatban végezzen kutatásokat, illetve szervezzen olyan konferenciákat, amelyek erről szólnak, és adjon ki olyan kiadványokat, amelyek pedig ezeket mutatják be. Úgyhogy ez még 2009-ben Calvin évfordulón jött létre, ugye Calvin születésének az 500. évfordulóján, és onnantól kezdve most már 10 éve működik a Calvin Kutatóintézet a Pápai Református Teológiai Akadémiának az épületében.
És akkor ez azt jelenti, hogy vannak Calvin kutatók is?
Alapvetően inkább így mondom, hogy egyháztörténettel foglalkozó kutatók vannak. Az országban tudjuk, hogy kik azok, akik kifejezetten Calvin életével és munkásságával foglalkoznak. Ők minden évben visszatérő előadóink így a konferenciákon is, és rajtuk kívül megpróbáljuk azokat is begyűjteni, akik akár a magyar protestáns egyháztörténettel, akár az egyetemes protestantizmus egyháztörténetével foglalkoznak, különösen is ugye a református oldallal, hogy így mutassuk be Calvinnak a hatástörténetét.
De akkor ez azt jelenti, hogy ez a kutatóközpont intézet, ez nem kizárólag a pápai teológiára fókuszál, vagy az intézet igen, de a konferencia ennél szélesebb körű?
Így van, tehát maga a kutatóintézet a teológián belül működik, viszont a tevékenységét megpróbálja úgy végezni, hogy begyűjtse máshonnan is így az adatokat, kutatási eredményeket, és ezért a konferenciára meghívunk külsős előadókat is, időről időre külföldről, hát nekünk külföld most már ugye Kolozsvár, tehát a Nagy Magyarország területéről is érkeznek előadóink.
És miért fontos Calvin kutatása még mindig? Most a még mindiget értem úgy is, hogy akár az emlékév óta, eltelt 10 évben, meg alapvetően az elmúlt 500 év tekintetében még mindig van, amit nem tudunk Calvin Jánosról?
Hát alapvetően új információból már túl sok nem kerül elő, inkább új megvilágításba kerülnek azok, amelyek korábban megjelentek, akár a levelei, kommentárjai, vagy még maga az institúció is. Tehát olyan új fejlemények kerülnek az egyházak elé, amik kapcsán érdemes még visszanyúlni, hogy Calvin hogyan gondolkozott, mit írt erről, mit adott elénk, és esetleg ezt összevetni a jelen egyházi élettel, annak gondolkodásával és menetével.
És ez azt jelenti, hogy akár egy-egy olyan társadalmi egyházi kérdést is elővehetnek, hogy erről mit gondolt Calvin János, ami mondjuk ma foglalkoztatja a közéletet, az egyházi közéletet?
Igen. Tehát több olyan téma volt a mostani konferencián is, amely ezzel foglalkozott, például a munka és eredménye, hogy ez miként jelentkezik a mostani társadalomban, akár a több műszakos munkarend, akár az, hogy miként élik meg sokan, hogy csak robotolnak, de nem dolgoznak, hogy ez hogyan viszonyul a Calvin-féle hivatás elmélethez és gondolathoz, hogy hát alapvetően minden munka, amit végzünk, az hivatás, de ez hogyan néz ki annak tükrében, ami pedig a mai gyakorlat, hogy hát nem biztos, hogy egy három műszakban gyártósoron lévő ember úgy tudja megélni az életét, mint Istentől kapott hivatásban dolgozó.
És akkor mi volt mondjuk ennek a témának a konklúziója?
Érdekes konklúzió volt végül is, mert azt mondta ki az előadó, aki egyébként amellett, hogy lelkész és óraadó a teológiánkon, ő egy viszonylag nagyobb cégnek a vezetője, tehát ő kívülről érkezett hozzánk, és látja a munkavilágát. Ő azt fogalmazta meg, hogy az ilyen úgynevezett robot jellegű munka, az nem feleltethető meg a hivatásnak. Tehát, hogy az emberek nem élhetik meg ebben azt, hogy úgy végeznek valamit, mint ami egy Istentől kapott hivatás, mert ugye az esetek többségében nem ez a motivációjuk, hanem az, hogy el tudják tartani a családot, legyen fizetés, legyen miből a számlákat kiegyenlíteni, és mindaddig, amíg ilyen háttérbázissal érkeznek a munkahelyre, addig nem az lesz kérdés számukra, hogy ez most hivatás vagy nem hivatás. Tehát innentől kezdve nyilvánvalóan nem húzható rá ez a kálvini hivatás értelmezés.
Attól tartok, hogy ez lesz olyan hallgatónk, akiben esetleg bűntudatot generál most ez a pár mondat, amit elmondott. Nekik mit üzenne?
Hát ugye mindig az egy óriási kérdés a kereszténységnek is, hogy a krisztusi tanítás és a jelen élet közötti feszültség hogyan oldható fel. És rengeteg ilyen kérdés van nyilván a munkavilágán kívül is. De hogyha most a munkára koncentrálunk, akkor én azt gondolom, hogy ahogyan azt megfogalmazták a reformátorok is, és maga Calvin is egyébként, hogy átmeneti időre a kényelmetlen és kellemetlen munka is vállalható. Tehát, hogy van, amikor az embernek van egy ilyen átmeneti idő, amikor nincsen más választása, amikor ebbe kell beleállni, de azt gondolom, hogy ha Istenre tekintve végezzük a munkát, tehát a robot munka is lehet olyan, amit el tudok végezni azzal a lelkülettel és azzal a lelkesedéssel, hogy én ott is Isten színe előtt dolgozom, és hogyha ezzel a lelkülettel teszem, akkor ha nem is fogom feltétlenül hivatásként megélni, de azt a munkát is végezhetem Isten dicsőségére.
Néhány hónappal ezelőtt, fél évvel ezelőtt olvastam, hogy egy új pszichológiai szakkifejezés kezd a pszichológia szakmán belül, meg a HR szakmán belül megjelenni, ez a job crafting, valahogy így lehetne ezt lefordítani magyarra, hogy a munka újraértelmezése. És ennek a modellnek a megalkotója azt a példát hozta föl, hogy mondjuk egy kórházi takarítónőnek milyen fontos a munkája, pedig milyen sokszor nem tekintjük annak, pedig a kórház higiéniai szempontjából kulcskérdés, és a betegek gyógyulása szempontjából is. És ahogy ezeket a kálvini gondolatokat mondta, nekem ez jutott eszembe, hogy na, 500 évvel később sem sikerült újat kitalálni, mert ez nagyjából az, amit Kálvin János is mondott.
Így van, én is azt gondolom, hogy ahogyan a szervezetekben minden egyes szereplőnek megvan a maga helye, tehát mint ahogyan a csavarból összeáll aztán egy nagyobb gépezet, vagy csavarokból, lemezekből és egyebekből egy autó, hasonlóképpen minden egyes nagyobb szervezet, ahol emberek dolgoznak, mindenkinek megvan a maga nagyon fontos szerepe, mert ha az kiesik, akkor az egész gépezet összeomlik. Nem véletlen, tehát ez a kórházi takarítónős példa, ez egy rendkívül jó példa, mert sajnos újra és újra jutnak el olyan hírek, amikor kórházi fertőzésekben halnak meg emberek. Legutóbbi élménye éppen egy 19 éves fiatal embernek az ilyen jellegű halála volt, tehát hogy valóban rendkívül fontos lehet egy takarítónő feladata, hogyha ő alaposan csinálja a munkáját, jól csinálja, jól végzi a munkáját, vagy akár egy kórházi karbantartó, vagy bárki más hűséggel, akkor ő rajta is múlik az emberi életek megmentése, és nem csupán az orvoson. És hogyha így tekint a saját munkájára valaki, akkor az valóban egy átértelmezett munka lesz.
Volt önnek egy saját témája is, ezen a konferencián ön is tartott előadást, a dunántúli lelkészek élete, a 17. és 18. században. Egy-két érdekességet a dunántúli lelkészek életéből meséljen nekünk.
Ugye egy alapvető feszültség volt a 17.-18. századi lelkészek életében, ami úgy alapból meghatározta ezt úgy hívják, hogy a papmarasztás. Minden évben, Gergely napján, mind a lelkészeket, mind pedig a tanítókat, hát vagy ott marasztotta az adott gyülekezet, vagy azt mondta, hogy köszönjük szépen, de nem kérünk a szolgálatából. A másik oldalon pedig a lelkész és a tanító is nyilatkozhatott, hogy szeretne maradni, vagy szeretne egy másik gyülekezetet keresni. És akkor ilyen esetben, hogyha akár a gyülekezet, akár a lelkész azt mondta, hogy nem szeretne tovább ott maradni, akkor az egyházkerületi közgyűlés keresett valamilyen másik gyülekezetet, másik, most így mondom, állás lehetőséget nekik. És ennek a feszültsége azért megvolt, mert egyfajta kiszolgáltatottságot éltek meg a lelkészek, ugyanakkor a pozitívuma pedig megvolt, hogyha el akartak menni, mert úgymond elegük lett a dologból, nem kapták meg idejében a fizetést, hát sok feszültség volt azért így a gyülekezetek és a lelkészek között, akkor ez megoldódhatott a papmarasztás alkalmával.
És esetleg konkrét történeteket is talált levéltári adatokból, jegyzőkönyvekből, presbiteri iratokból, amiből esetleg most tud nekünk mesélni egy konkrét esetet?
Hát igen, az egyik kedves idézetem így a 17. századból szintén egy ilyen papmarasztásos esethez kötődik, amikor elmondta a lelkész, hogy esztendő most már kitelt, én elmegyek. Jöjjön ide más, szenvedjen az is a jámbor. ez az idézet is jelzi, hogy alapvetően nem lehetett fényes a gyülekezet és a lelkészek közötti kapcsolat, tehát olyan gyötrelmeket élt meg, amiből megkönnyebbülés volt így a kiszabadulás. Tehát nyilvánvalóan az egyik oldalról egy kiszolgáltatottságérzés, ugyanakkor a másik oldalon meg megvolt az a lehetőség, hogyha valami nehézséget, fájdalmat okozott, akkor abból ki lehetett lépni. A lelkészi életnek egy ilyen másik területe, amivel az előadásban foglalkoztam, az nyilvánvalóan, hogy milyen problémák jelentek meg a lelkészek életében. Túlnyomó részt két irányú volt ez. Az egyik az italozás, a részegség kérdése. Előfordult olyan, hogy maga a meglátogatott lelkész részegen került a püspöke elé. Tehát nyilván, hogyha tudta, hogy érkezik a bizottság, akkor legalább vigyázhatott volna, hogy éppen akkor ne igyon, de még erre se figyelt. Voltak olyanok, akiknél az egyházi felettesekkel szembeni engedetlenség, ami így előjött, tehát mondjuk maga elé rendelte a püspök, és az illető nem jelent meg. Tehát egyszerűen semmibe vette a feletteseinek a rendelkezését, de nyilvánvalóan pozitívumok is azért előjöttek. Érdekesek ezek a feljegyzések, mert mindig a negatívum az, ami sokkal erősebben megjelenik, és csak úgy ilyen félmondatokban jegyzik meg azt, hogy mondjuk az ige hirdetésében példamutató az illető lelkész, hogy nagyon jó lelkülettel imádkozik, hogy a családi élete szintén példás, hogy nem csak a gyermekeire, a feleségére, hanem még a szolgáira, meg a szolgálóira is odafigyel. Tehát, hogy ezért voltak pozitívumok, és voltak olyan dolgok is, amelyek mutatták, hogy a lelkészek erkölcsi élete is azért alapvetően rendben volt, így a 17.-18. században. Én erre vezetem vissza azt, hogy azért a dunántúli gyülekezetek az ellenreformációs nyomás idején is megmaradtak. És ez köszönhető a lelkészek szolgálatának is.
Itt említette azt, hogy a lelkészek jól bántak a szolgálóikkal, ez általános volt, hogy voltak szolgálóik, és ez mit jelent a szó mai értelmében?
Igen, ez egy általános dolog volt. Most így mondanám, hogy házvezetőnő, tehát aki konyhai munkát és más egyebet végzett, tehát a lelkész családokban nem nagyon volt gyakorlat az, hogy a háziasszonyi teendőket a lelkészné végezte, ha igen, akkor ott egy viszonylag szegény sorsú lelkész családról volt szó.
És ebben az esetben arra van adat, hogy ilyenkor ez kinek a feladata volt mondjuk ezt a házvezetőnőt fizetni? Tehát, hogy ez járt a lelkész fizetése mellé, mint a parókia, vagy ez a gazdagabb lelkész családnak volt a saját döntése, hogy ő fogadott egy szolgálót, házvezetőnőt?
Tehát jelen pillanatban nincs a fejemben konkrét adat erre nézve, de a szövegkörnyezetből én arra következtetek, hogy ezt nem a gyülekezet fizette, tehát hogyha a díjleveleket megnézem, és ugye ez a másik oldala, hogy mit fizetett a gyülekezet a lelkészének, ott a szolgáló biztosítása nincsen benne, tehát ott vagy termények, vagy a keresztelés esküvő és más egyéb temetési szolgálatok kapcsán járó juttatások vannak, de ilyen személyi juttatás ilyen nincsen a díjlevelekben.
Folytatják a Calvin konferenciákat? Van még téma, van érdeklődés? Kutatóként van önnek is mondjuk a következő témája, amit jövőre majd szeretne kifejteni a többiek előtt?
Hát nyilván nekem is van ilyen témám a dunántúli református egyházkerület történetével, főleg annak most a 18. századi történetével foglalkozom mélyebbre hatóan, de volt olyan előadónk, aki éppen pápán végzett kutatásokat a konferencia előtt és után, és ő megígérte, hogy akkor jön a jövő évben, és ezekről a kutatásairól fog beszámolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van kereslet is, meg kínálat is erre a konferenciára, tehát a jövő esztendőben is így a szokott időben, október közepén meg fogjuk szervezni.
És még az idei konferenciára, meg persze az előzőekre nézve is kérdezem, hogy amit előadnak, azok utána valami formában elolvasható, tehát kötetbe szerkesztik, akit érdekel ezeket, utólag el tudja olvasni?
Hát ez egy nagyon szép álom jelen pillanatban, hogy megvalósulhasson. Egy 2-3 évnek az anyaga összegyűjtésre került, de még nem jutottunk el odáig, hogy kiadjuk. Ez várja a szerkesztőt, hogy jöjjön valaki, aki összeszerkeszti az anyagot, és ilyen formában nyomdába kerülhet. Szándék megvan a kiadásra.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Elődöt, a Calvin konferenciát szervező Calvin Kutatóintézet megbízott igazgatóját, református lelkészt hallották.